Kedves testvéreim, volt egy nagy hiányérzetünk a mai napig, napon, egészen addig, ameddig meg nem érkeztek a testvérek. Nyugtalanok voltunk, hogy hol vagytok, mi van veletek. Már arra gondoltunk, hogy valami traktor kell hívnunk, és valamelyik árokból kell titeket kihúznunk, vagy valami hasonló. De hát, hál' Istennek nem történt semmilyen. Szeretettel köszöntünk benneteket is, hogy együtt lehetünk. Bizonyára emlékeztek arra, hogy... egy ószövetségi könyvvel kezdtünk el foglalkozni, és ez a könyv az Isten szeretetéről szól, egy különleges történelmi helyzetben, és arról szól, hogy ez a szeretet milyen fantasztikus módon nyilvánult meg egy olyan nép irányában, amely hátat fordított Istennek. A könyvben, a Hóseás próféta könyvében, a 14. fejezet 5. versében, tehát a fejezetnek vagy a könyvnek a végén, ezt olvashatjuk, kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Amikor azon gondolkozunk, hogy milyen az Isten szeretete, nagyon nehéz egyféleképpen meghatározni azt. Nagyon nehéz egy szóval, vagy egyfajta magatartással kifejezni az isteni szeretetet, viszont a könyv, a Hóseás próféta könyve nagyon nagy lehetőséget ad a mi számunkra, hogy az isteni szeretetnek a különféle megnyilatkozásait megfigyelhessük, és egy kicsit úgy jobban végig gondoljuk azt, hogy mit jelent a mi részünkről is a szeretet. Tehát mit jelent az isteni szeretetnek a jelenléte, a mi személyes életünkben is. Nyilvánvaló, hogy az isteni szeretetnek a megismerése, az isteni szeretetnek a felfedezése adja azt a lehetőséget, hogy a személyes lelki élet megújuljon. És biztosak lehetünk abban, hogy ez a megújulás, ez mindig is szükséges, mert amikor azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetelének a közelsége, az milyen kihívásokat jelent a mi számunkra, akkor azt találjuk, hogy a személyes hit az, ami különösképpen támadást kap, vagy támadást éri maga a gonosz részéről. Azt olvassuk a Szentírásban, hogyha lehet, még a választottakat is elhitesse. Bizony megtörténhet az, hogy a hit, amely a mi életünkben jelen van, egy olyan hullámvölgybe kerül, amikor a hitnek hátat fordítunk, és ugyanezzel együtt azt érezzük, hogy Isten személye számunkra nem elfogadható. Tudjuk a könyvből, a Hóseás próféta könyvéből, hogy ahogy a próféta közreadta Isten üzenetét és szeretetét, sajnos ennek a szolgálatnak nem volt pozitív eredménye. Egy hatalmas, nagy nemzeti tragédia következett be, mert elutasították az Isten szeretetét, elutasították az isteni üzenetet, egészen pontosan 10 törzs, az északi országrész, Izrael megsemmisült. Ez egy hatalmas nemzeti katasztrófa volt. És fölvetődhet bennünk a kérdés, hogy milyen az Isten szeretetének a hatalma? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten szereteténél nincs nagyobb a Földön. Nem tudsz olyan dolgot mondani, ami nagyobb lenne az Isten szereteténél. Hát van, aki úgy gondolja, hogy a legnagyobb dolog a világon az az energia. Most ne a földgázra, meg ilyesmire gondoljatok, hanem arra az energiára, ami jelen van a mi világunkban. A Biblia azt mondja, hogy még ennél is van nagyobb. Ez nem más, mint Isten szeretete. És lehetne tovább folytatni a dolgokat. Valaki azt mondja, hogy a világ mindenség a legnagyobb. Hát valóban számunkra szinte fölfoghatatlan a világ mindenségnek a kiterjedése. De van nagyobb dolog nála? Igen. Az Isten szeretete. Tehát az isteni szeretet a leghatalmasabb dolog, amit mi emberi lények tapasztalni tudunk. De a legmegdöbbentőbb dolog, hogy az isteni szeretetet el lehet utasítani. És a könyv erről szól, hogy valójában Veszük-e a fáradtságot? Veszük-e a odafigyelésünket Isten személyére, hogy őt a maga valóságában megtapasztaljuk? Valaki azt mondotta, hogy a szeretet tovább esedezik, és közben jár, mert másként nem tehet. Mert nem tudja elviselni a gondolatot, hogy lemondjon valakiről, akit szeret. A szeretet nem ismeri azt, hogy elég. Az isteni szeretetnek ez a fajta kitartása nagyon sokszor ismeretlen számunkra. Mert úgy tapasztaljuk, és azokat a dolgokat éljük meg, hogy mindennek van egy határa. Tehát, hogyha velünk szemben mulasztás követnek el emberek, akkor úgy gondoljuk, hogy ennek a mulasztás elhordozásának, vagy eltűrésének van egy határa. Ha valaki az istentelenség útját választja, akkor úgy gondoljuk, hogy ennek a magatartásnak van egy határa, amit Isten már nem tud tolerálni. A probléma az, hogy meg kell értenünk nem csak az Isten szeretetét, hanem meg kell értenünk az Isten haragját is. A Bibliában számtalanszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy az Isten haragja. Nagyon sok bibliai könyvben találkozunk ezzel, de mi nagyon sokszor az isteni haragot a személyes indulataink alapján minősítjük és értékeljük. Az isteni szeretet az egy újból és újból esélyt adó magatartás, különösképpen az ember számára. Az első fejezetben azt láthattuk, hogy Isten egy nagyon szokatlan dolgot választott arra vonatkozólag, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét, ahogy ő a nép irányában ezt a magatartást megéli. A prófétától nem azt kéri, hogy prédikáljon, hanem alapítson családot. És a család alapítás önmagában egy olyan isteni tervnek a megvalósulása, amely nagyon megdöbbentő. Emlékeztek, hogy Hóseásnak, a prófétának milyen párt kellett választania? Egy olyan asszonyt kellett elvennie feleségül, törvényes feleségül, aki erkölcstelen életet él. Ez egy nagyon furcsa és szokatlan dolog. A Bibliában találunk néhány ilyen dolgot, amikor úgy igazából nem nagyon értjük azt, hogy Isten miért kér olyan dolgokat, amely ráadásul az ő törvényével ellentétes. Mert hát miért kellett egy hithű férfinak egy erkölcstelen asszonnyal házasságot kötnie? Ez legalább annyira problematikus dolog, mint hogyha valaki megkérdezi tőlünk azt, hogy egyébként Ábrahámnak mi baja volt, hogy Izsákot kész lett volna megáldozni. Egy olyan ellentmondással találjuk magunkat szembe, ami ráadásul Isten törvényével is ellenkezik. Mert Isten azt mondta, hogy ne, ölj. És Isten egyszer azt mondja Ábrahámnak, hogy vedd a te fiadat, vedd a te egyetlenedet, menjetek föl Moria helyre, és ott áldozd meg nekem. És Ábrahám elindul ezen az úton, és tudjuk, hogy a dolgok egészen odáig mennek, hogy az áldozó kést fölemeli Ábrahám, de jön az angyal, és nem történik meg ez a rettenetes dolog. Valami más történik meg, ami pedig csodálatos, hogy Isten gondoskodott áldozatról. Amikor Hóseás az ő családját szólította, minden egyes esetben ez a megszólítás is üzenetet hordozott azoknak az embereknek, akik egyébként Isten irányában hűtlenek és engedetlenek voltak. Ha megszólította Gómert, akkor az emberek mit hallottak? Hát azt hallották, hogy megemésztő tűz, parázs. Amikor megszületett az első házasságon kívüli gyermek Jezréel, és megszólították a szülők a gyermeket, akkor mit hallottak a környezetükben? Hogy az Isten az szétszór. Született házasságon kívül egy leánygyermek is. Lórukáma. És amikor kimondták a gyermeknek, a leánynak a nevét, akkor mit hallottak az emberek? Hogy nincs irgalom. született egy harmadik gyermek, egy fiú, ugyancsak házasságon kívül, őt Ló Amminak nevezték el, így kellett elnevezni, és amikor kimondták a gyermeknek a nevét, mi volt az üzenete? Ti nem vagytok az én népem. Ez a családi életforma volt az a különleges prédikáció, amit hallaniuk kellett a zsidó embereknek, akik a bálvány imádás útján jártak. Ha itt van a kezünkbe a Szentírás, vagy a telefonon tudjuk követni, akkor nézzük meg a második fejezetet. Én most nem a Károlyi fordítást fogom használni, hanem egy újabb fordítást, és figyeljük meg a családi történetnek a folytatását. Tehát Hóseás próféta könyve második fejezete. Így folytatódik a történet. Egy újabb fordítás szerint fogom olvasni. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondának nékik, nem vagytok népem, azt mondják, az élő Istennek fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júdea fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezreel napja. Mondjátok testvéreiteknek, népem és nővéreiteknek, van irgalom. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el arcáról a paráznaság jelét és melléről a házasság törés jelét. Különben levetkőztetem, és olyan mezítelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta. Olyanná változtatom, amilyen a szikkadt föld. És szomjan hagyom halni. Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek. Hiszen paráználkodott az anyjuk, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta, elmegyek a szeretőim után, ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent, olajat és italt. Azért most erre kezdtem az ő útját tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvényeire. Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket. Keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja, visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most. Nem tudta, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat, amit a baára költöttek. Azért elveszem tőle a gabonát aratás idején. A mustot is szüret táján. Letépem róla a gyapjút és a lent, amely szemérmét takarja. Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem menti meg tőlem. Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről ezt mondta. Az én keresményem ez, amelyet szeretőim adtak. Vadonná teszem azokat. Hadd pusztítsa a mezeivad. Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a Baálnak töménezett, gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett, így szól az Úr. Azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálomnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra, a mezei vadakkal, az égi madarakkal, és a földön csúszó mászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, és meghallgatja a földet, A föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A népemnek ezt mond, a nem népemnek ezt mondom. Népem vagy. Üveg ezt mondja. Én Istenem. Mi történt Hóseás családjával? Azt kell, hogy mondjuk, hogy elég kacifántos életet élhetett a család. A leírásból azt tűnik ki, hogy Gómer időközönként elmegy otthonról, valakivel együtt éli az életét, aki anyagilag is támogatja. És ez a fajta különélés megvalósul egészen odáig, ameddig az anyagi javak el nem fogynak. Mi történik ezután? Gómer visszamegy Hóseáshoz. Belegondoltam ebbe a helyzetbe, hogy Hóseás milyen módon reagálhatott volna. Hát, mondhatta volna, hogy hát le is út, fel is út. Ugye? Rácsaphatta volna az órára az ajtót, és lehetett volna így folytatni. De azt találjuk a leírásból, hogy mindezenek ellenére a nagy varga betűk után, amikor Gómer jön, Hóseás visszafogadja. Normális dolog-e ez? Férfi testvérünk szerint nem normális dolog. Hát a családi életben azért lehetnek olyan traumák, amelyek nehezen gyógyulnak. Amikor a családon belül férj és feleség között megromlik a kapcsolat, akkor szoktak egy olyan problémáról beszélni, amit úgy neveznek, hogy kötődési sérülés. Tehát mit jelent ez? Két személy között, akik addig bizalmas kapcsolatban voltak egymással, az ő kötődésük olyan traumát szenved, hogy a bizalom, a tisztelet, stb. Megroppan. Ebben a családi történetben az a meglepő, hogy Hóseás olyan magatartást tanúsít, amit egyébként Isten tanúsít az ő hűtlen népe irányában. Ha belegondoltok, hogy az Egyiptomból való kivonulás után, ahogy a bírák kora elkezdődik, ahogy eljutnak a királyságnak a állomásáig, hogy ezt a fajta társadalmi rendet alakítsák ki, és eltelnek az évszázadok, azt látjuk, hogy a nép fokozatosan távolodik Istentől, és egyre-egyre inkább hűtlenebbé válik. A zsidó történelemből tudjuk azt, hogy maguk a királyok is voltak olyan merészek, és olyan rossz példát adtak a nép számára. Nem minden király esetében volt ez igaz, de sajnos volt ilyen király is, aki a saját fiát megáldozta a Molok istenségnek tüzön. A könyvből, a Hóseás próféta könyvéből kiderül, hogy az a probléma, ami a nép életében jelen volt, a hitetlenségnek a problémája, az nem csak bizonyos emberekre volt jellemző. A könyvből majd ki fog derülni, ahogy tovább olvassuk, és más prófétai könyvek is beszélnek erről, hogy a családban mind a férfiak, mind a nők a pogányság útján jártak, a bávány imádás útján. Tehát alapvetően az a probléma volt, hogy ahogy ők a bávány imádás útjára helyezték a lábukat, az a családi életükben is problémákat jelentett. Azt várhatnánk, hogy Hóseás a törvény szigora szerint fog cselekedni Gómerrel. Mert mi lett volna ebben a helyzetben, ebben a erkölcstelen helyzetben a törvény szigorának a következő lépése? Meg kellett volna halnia Gómernek. Végre kellett volna hajtani rajta a halálos ítéletet. De nem történik ez. És ez azért nagyon megdöbbentő, Mert Isten szeretetéről beszél ez a családi történet. Amikor Isten látja a bűnös embernek a magatartását, a törvény szigora azt diktálná, hogy a vétkező, a bűnös elszenvedje a bűnének a büntetését. Nem csak a következményeket, hanem a bűnének a büntetését. Meg kellene halnia. De Isten nem ezt teszi. Hóseás magatartásán keresztül azt látjuk, hogy az isteni szeretet bizonyos esetekben abban nyilvánul meg, hogy nem a törvény szigorával cselekszik. A reggeli Biblia tanulmányunk kapcsán Feri említette a bűnös emberrel való bánásmódnak a példáját, ahogy ezt Jézus tette. Mert ha visszagondoltok, amikor egy olyan asszonyt, aki után kutattak, tehát le akarták buktatni, hogy ő erkölcstelen életet él, és ez sikerült is, és oda rángatják a tettenért asszonyt Jézus elé, akkor Jézus nem a törvény szigorával csap le erre az erkölcstelen életet élő asszonyra. Hanem mit csinálott Jézus? Nem a törvény szigorát kéri számon, hanem az Isten szeretetét mutatja be. És mi volt az Isten szeretete abban a konkrét helyzetben Jézus részéről? Mondd hangosan? Igen, ez az utolsó mondat. Hát azt mondjuk, azt mondta Jézus, hogy aki bűnös, az kezdje el. Az vesse rá az első követ. És akkor Jézus még valamit tesz, és ezek az emberek elpárolognak. Nincs tanú, hogy az asszonyon végre lehessen hajtani a törvény szigorá által ezt az ítéletet. Mert hány tanú kellett egy személy életének a kioltásához, hogyha ilyen törvény ellenes dolgot cselekedett? Legalább 2, ugye? És az asszony abban a helyzetbe kerül, hogy nincs ott már senki, aki tanúskodna ellene. És akkor elkezdődik a párbeszéd Jézus és az asszony között. És azt várnánk, hogy Jézus a törvény szigora szerint fog cselekedni. Nem? Mert itt van a megmásíthatatlan tény, hogy hát mégiscsak ez az asszony vétkezett. És mi a kegyelem? Amit mondtál, hát hol vannak a te vádolóid? Nincsenek ott. Hát akkor én se vádollak téged. De eredj el, de többé ne vétkezzél. Tehát mit mond ki Jézus? Hogy igen, te valóban erkölcstelenséget követtél el, attól függetlenül, hogy lebuktattak, vagy nem buktattak le. De én most azt mondom neked, hogy én nem a törvény szigorát fogom gyakorolni. Mert a törvény szigora szerint meg kellene halnod. És én most kegyelemben részesítelek, és azt mondom neked, hogy eredj el, menj el. De többé ne ezen az úton járjál. Ne így éljél. Fogadd el ezt a kegyelmet. És éljél a kegyelem erejével, mert mi a kegyelemnek az ereje? A kegyelem adja az erőt, hogy ne a bűn útján járjunk. Az Ószövetségben, Hóseás próféta könyvében pont ezt a mintát látjuk, ami egyébként Jézus életében is jelen van. Szeretnénk mi gyakorolni az isteni szeretetet egymás irányában. Az isteni szeretetnek a gyakorlása az nem abban van, hogy azt mondjuk, hogy ha valaki vétkezik, akkor azt mondjuk neki, hogy ó, hát ez semmiség. Mások is így tesznek. Ez nem szeretet. Hogyan tudnánk gyakorolni a szeretetet olyan emberek irányában, akik ellenünk vétkeztek? Hát az, ami bennünk munkálkodik, az, hogy elégtételt vegyünk, nem? Nem véletlen, hogy Pál mondja, hogy azért óvatosak legyetek, mert ha ellen valaki panaszotok van, akkor ne menjetek a bíróságra. Nem? Azt mondja, hogy próbáljátok meg rendezni a dolgokat. És a szeretetnek az egyik arca, amit ebben a történetben itt látunk, hogy Isten bár a törvény szigora alapján jogos ítéletet gyakorolhatna az ő népén, nem ezt teszi, hanem kegyelmet ad. Gómer hűtlensége az egész népnek a hűtlenségét jelképezte. Míg Hósiásnak a hűsége Isten hűségét jelképezte Izrael népe iránt. Fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon a mi személyes magatartásunkban az Isten szeretetének ez a megnyilatkozása hogyan válhat valóra? Hogyan tudunk mi is a magunk helyén Hósiások lenni? Elkezdtünk olyan példákat mondani, ami a mi mindennapi életünkben megtörténik. Tehát munkahelyen becsapnak, rossz indulatú megjegyzéseket tesznek mireánk, a hátunk mögött fúrnak, és lehetne folytatni a dolgot. Hogyan tudnánk mi ezt az isteni szeretetet, amely Hóseáson keresztül is megjelent, ezt mi hogyan tudnánk továbbítani? A könyvben nagyon sok minta és példa van erre, hiszen még csak a második fejezetet olvastuk, és egyébként ugye a 14 fejezet nagyon sok példát ad és mintát ad nekünk erre. Az egyik dolog, amit tudhatunk az isteni magatartásból, hogy nagyon sokszor az isteni szeretet rajtunk keresztül az úgy tud megnyilatkozni, hogyha nem az igazság szolgáltatás kérjük számon a másikon. Jogos lehetne, de nem teszem meg. Miért? Mert egy újabb esélyt akarok adni a másiknak. Az, hogy milyen az Isten szeretete, az nagyon nehéz egy mondatba belesűríteni. Nem véletlen az, hogy amikor a Szentírásban Pál apostolnak a korintusi első levelének a 13. fejezetéhez érkezünk, akkor Pál nagyon sokfajta segítséget hív, hogy elmondja, hogy milyen az isteni szeretet. Ugye tudjátok, hogy az első korintusi levél 13. fejezete, amit csak úgy szoktunk emlegetni, hogy a szeretet himnusza, az igazából nem a felebaráti szeretetről szól, és nem is a házastársi szeretetről szól. Arról is, de egy másfajta szeretetről. Szó szerint az a himnusz, az isteni szeretetnek a himnusza, az agapénak a himnusza. Nem lehet egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen az Isten szeretete. De egy biztos, ha mindig a sértett önérzetünk alapján az igazság szolgáltatást kérjük számon a másikon, akkor nem csak a kegyelmet nem tudjuk gyakorolni, hanem mi magunk könyörtelenné válunk. Azt mondja Ellen White, hogy a második adventnek az eseménye az nem csak azokhoz a dolgokhoz köthető, ami a világon bekövetkezik. Ugye Máté evangélium a 24. fejezete szerint nagyon sok dologhoz van kötve az ő eljövetele. Ami mint egy előjelzése annak, hogy az Úr Jézus közel van. Tudnánk mondani ilyen előjeleket, amelyek beszélnek arról, hogy az Úr Jézus közel van? Tudunk-e ilyeneket mondani?
Természeti katasztrófa.
Háborúk. Szeretet sokakban meghidegül. Tudnánk egy nagyon nagy listát adni, és milyen jó, hogy ezek a listák nem úgy jelennek meg, hogy Magyarországon bekövetkező dolgok. De milyen borzalmas lenne, hogyha ezek a jelek, ezek mind úgy lennének bemutatva az evangéliumban, hogy Magyarországhoz lennének kötve. azt hiszem, hogy sírnánk és zokognánk, hogyha ezeket a dolgokat úgy látnánk beteljesedni, hogy ez itt velünk történik meg. Azt mondja Ellen White, hogy nem csak ezek a jelek vannak, amelyek előre mutatnak arra, hogy közel vagyunk az Úr Jézus eljöveteléhez. A Krisztus példázatai című könyvben azt írja, hogy amikor Isten népe Krisztus jellemét tükrözi vissza, akkor jön el a megváltó. Na de az isteni szeretetet mi hogy tudjuk visszatükrözni? Nem mindegy, hogy a személyes életünkben mi mennyire adunk teret azoknak a dolgoknak, amelyekből egyébként az egész környezetünk arra bátorít, hogy mi zsigerből ösztönszerűen válaszoljunk az embereknek. Higgyétek el, április 8-áig itt nagyon el fognak durvulni az emberek. És már most lehet érezni, hogy sokakban kinyílik a bicska. De mi, Krisztus váró emberek, mit engedünk meg a mi személyes magatartásunkban? Mi hogyan tükrözzük Isten szeretetét? Az isteni szeretetnek ezer arca van. Nem lehet egyetlen egy dologba belesűríteni. De ebből a bibliai könyvből megtanulhatjuk azt, hogy az egyik megnyilatkozása az isteni szeretetnek, hogy nem a törvény szigora szerint cselekszik, noha megtehetné, hanem egy újabb esélyt ad a másiknak. Ez a kegyelem. Amikor Hóseás visszafogadja Gómert, akkor ő pont ezt teszi. Bemutatja, hogy milyen az Isten, de nem csak Gómerhez, hanem az egész néphez. Az egész nép irányában. Figyeljétek csak meg ezt a második fejezetből idézett néhány gondolatot, a 16. verset. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Vannak itt fiatalok, akik a szerelemnek a csodálatos tüzét élik meg. Hát miről szól ez a leírás? Olyan, mintha egy szerelmes vallomás lenne benne itt a második fejezetben. Olyan, mintha egy szerelmes fiú a párjának ezt mondaná, és most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és a szívére beszélek. De valójában miről van itt szó? Hogy valaki, aki erre érdemtelen, aki visszaélt a másik bizalmával, aki mindent fölrugott, azért teszem meg ezt. Figyeljük csak meg a 21. verstől a gondolatokat. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Amikor egy eljegyzésre készülnek, akkor végig szokták gondolni azt, hogy mi lesz az az eljegyzési ajándék, amit a másiknak adnak. De mikor történik meg az eljegyzés? Amikor két ember, két fiatal, tökéletesen megbízik egymásban, tökéletesen szeretik egymást, és készek kölcsönösen áldozatot hozni egymásért, és elindulni a közös életúton. Akkor van értelme annak, hogy eljegyzik egymást. És azt mondja ez a könyv, hogy Isten a maga részéről ezt a népet, aki a hűtlenség, az engedetlenség, az Istennel szembeni lázadás útján jár, még többet fölajánl ennek a népnek, mint amit egyébként az emberek szoktak adni egymásnak, amikor eljegyzik egymást. Megfigyelitek, nem egy ajándék van. Azt mondja, hogy az igazság, a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Általában, amikor eljegyzés van, hány ajándék van? Hát általában egy, nem? Egy ajándék, egy jegygyűrű. Nem, általában nem szokott több lenni. De itt azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy ő négyszeres ajándékot akar adni. De kinek? Annak a népnek, aki legalább annyira hűtlen, mint Hósiás házastársa Gómer. Figyeljétek csak meg a 22. verset. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Van egy bibliai alapelv, ami az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt megállja a helyét. Ez nem mindig látszik egyből, de Isten következetes a tekintetben, ahogy a szeretetet gyakorolja a mi irányunkban. Pál apostol így fogalmazza meg ezt az alapelvet. Minél nagyobb a bűn, annál kisebb a kegyelem. Tegnap este, hogy a kocsival Nyíradonyból jöttem haza a Biblia körről, a híreket hallgattam, és itt valahol Szabolcsban egy férfi valamit elkövetett. Na hát, kíváncsi voltam, hogy mi ez a főben járó bűn. Volt élettársához az illető férfi erőszakos úton a lakásába behatolt, és volt élettársát zaklatta. Tehát nem tett vele semmit, csak kiabált, üvöltözött vele. Mi ennek a törvényszerű következménye a Nyíregyházi Járásbíróság szerint? Hogy mondod, Éva? 2,5 év. Nem tudom, milyen büntetést szabtak ki erre a férfira. És akkor úgy elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mennyire erre vagyunk beállítva mi emberek. Hogy minél nagyobb a bűn, annál kisebb a kegyelem, nem? Mondok egy másik példát. Az öcsém tegnap fölhívott, hogy Békés Csabán hoztak egy bírósági döntést egy balesettel kapcsolatban. Egy roham mentőkocsi a belvárosban 80-90-es sebességgel haladt. És egy szerencsétlen baleset történt. Egy fiatal 16 éves lány, az öcsém lányának az osztálytársa, pont akkor indult el a kerékpárjával a zebránál, zöldet kapott, amikor ez a mentőautó érkezett. A probléma az volt, hogy a kislánynak a fülében ott volt a füles, hallgatta a zenét, és olyan szerencsétlen volt ez a baleset, hogy bár a mentő fékezett, de sajnos ez a fiatal lány, ha jól tudom, 16 éves volt, sajnos meghalt. De ugye a bíróság kell, hogy foglalkozom ezzel a döntéssel. Két döntés született. Az egyik az elhunytat sújtotta. Mi értelme van ennek? A másik pedig a mentőgépkocsinak a vezetőjét sújtotta a bírósági döntés. A kislányt is holtként elmarasztalták, hogy nem körültekintően járt el, de a gépkocsi vezető is letöltendő bírságot, vagy illetve szabadságvesztést kapott. Mert mire vagyunk beállva? Minél nagyobb a bűn, annál kisebb a kegyelem. Tehát ha ti most körbenéztek mindazzal, ami bennünket körülvesz, hát nem erről van szó. Hát mivel fenyegetik az emberek most egymást? Hogyha én hatalomra jutok, akkor börtönbe fogom juttatni az előttem lévő politikusokat, nem? Mert mi a logika? Minél nagyobb a bűn, annál kisebb a kegyelem. Ezzel vagyunk átitatva. És mit mond a Biblia? Minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Ez az isteni szeretet. És ezt nekünk nagyon nehéz megérteni, hogy van az, hogy a bűn kezelése az nem minden esetben az Isten részéről, hogy a törvény szigorával lesújtok. Isten szeretete miért különleges dolog a mi számunkra? Mi úgy gondoljuk, hogy az isteni szeretet az valahogy úgy nyilatkozik meg az embervilágban, hogy Isten adja az ő fiát, Jézus Krisztust, és a keresztet látva mindenki össze kell, hogy omoljon, és mindenki azt mondja, hogy Uram, én téged imádlak. A valóságban Isten szeretete senkit nem kényszerít térdre. Krisztus meghal a kereszten, és mindenki eldöntheti, hogy leborul a kereszt lábánál, vagy ott hagyja a keresztet. Az Ószövetségben sajnos az történt jelképesen, hogy Isten adta az ő szeretetét, és a nép hátat fordított. Mert a szeretet a leghatalmasabb a Földön. Nem tudsz nála nagyobbat mondani, de az ember részéről elutasítható. Az isteni szeretet az senkit nem kényszerít, sokkal inkább csak egy lehetőséget ad. És mi ennek az evangéliumnak vagyunk a hirdetői. Az isteni szeretet evangéliumának a hirdetői vagyunk. Így talán jobban meg tudjuk érteni azt, hogy az nem a mi kudarcunk, amikor valaki Isten szeretetét elutasítja. Az igazi ember tragédiája. Amikor valaki ezt a hatalmas és fölfoghatatlan isteni szeretetet elutasítja. Arra vagyunk elhívva, hogy mi ennek a szeretetnek a megélői legyünk. De a valóságban. Akkor, amikor a munkahelyen rúgdosnak bennünket, amikor a hátunk mögött rosszat mondanak, amikor ilyen vagy olyan nézetünk miatt azt mondják, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, amikor, mondhatnám így is, hogy amikor ferde szemmel néznek rád, akkor vagyunk az isteni szeretetnek a megélői. Adja a Jóisten, hogy mi magunk is felfedezzük az isteni szeretetnek a hatalmát, és az, ami nekünk nincs, azt mindig tudjuk kérni Istentől. Mert az agapé, az nem a miénk. Azt csak elvehetjük Isten kezéből. Vegyük el minden nap. Amen.